Oké. Hát egy nagyon szép jó napot kívánok valamennyiünknek, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattuk bennünket határainkon innen és túl. Ez Isten kegyelméből még mindig az eredményes élettalálkozó. És rövid leszek, mert itt van drága Sanyi. Lehet, hogy megint a szeretetről lenne egy nagyon rövid gondolatom, mert most abba vagyunk éppen, még te is erről fogsz beszélni. Lehet, hogy az eredményes élettalálkozó, hogyha jól tudom, akkor körülbelül 15 éve megy. És lehet, hogy a szeretetről lehetne a következő 15 évet beszélni, azon gondolkodtam. Annyira mély, annyira rejtélyes, olyan hatalmas. Így az egyik üzenetemben, azt hiszem a kockáztatásban beszéltem az elején arról, hogy kezdetben volt a szeretet. Mert 1 János 4.8-ban azt olvassuk, hogy Isten maga a szeretet. És kezdetben nem létezett semmi más, csak a szeretet. És hogy a szeretet az, ami tulajdonképpen az oka volt az egész világegyetem létrejöttének. És a szeretet az, ami egy olyan nélkülözhetetlen és elidegeníthetetlen része az emberi életünknek, hogy a hiánya az azt eredményezi, amit akkor láttok, ha körülnéztek. Nézzétek meg, hogy kiüresedett torz lényekként keresünk és kutatunk a világban, és hihetetlen dolgokra vagyunk képesek. Nagyon sok mindent keresünk, például eszembe jutott a grál kutatás, keresünk a grál kelyhet. Az örök életet, igaz? Hogyha valakitől megkérdezett, hogy mi az a dolog, amire igazán vágyik, és nem gondolkodik-e mélyen az igazi, a valós lelki szükségén, akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem akarok meghalni, én az örök életet keresem. És a történelemben egy csomóan keresték a grál kelyhet. Ugye a kehely, ami a legenda szerint Jézus kereszten kifolyt vérét felfogta, és hogy aki abból iszik, annak örök élete van. De a kérdésem az ez. És ezt magamnak is feltettem 3 perccel ezelőtt, hogy te akarnál örök élni így, ahogy vagy? Úgy értem, nem akarok. Úgy értem, Isten kegyelméből szűkre szabadt az időnk itt a Földön. Nem akarnék így élni. Miért? Mert hiányzik az a dolog, ami a lényege az univerzumnak. Az, ami az életre hívta az egészet, ami nélkül mi senkik vagyunk. Aki maga Isten, a szeretet hiányzik az életemből. Nem szeretek senkit. Úgy értem, persze emberi módon szeretek, és néha akár még önfeláldozó is tudok lenni, de valójában ez olyan sokszor elégtelennek bizonyul, és csak rövid ideig tart, ciklikus, néha egész jól működök, de valami többre vágyok. És Isten azt mondta, hogy az a bajod, hogy elhagytad az első szeretetet, az az engem. Elhagytad azt, amikor még elfogadtad azt, hogy én szeretlek téged, hogy szeretetet fogadtál el. Isten szeretett bennünket az egész univerzum megteremtése előtt, aztán szeretett bennünket az Édenkertben, és aztán szeretett bennünket a bukás után, végig a történelemben, és aztán Isten szeretett minket a kereszten. Halljátok? Isten szeretett minket a kereszten. Mit csinált Isten a kereszten? Szeretett. Azt a mindenit. Szerette a Latort. Lukács 22, az Úr tekint a Péterre, és a 3 kakas kukorékolás és Péter árulása, és Isten szerette Pétert, az árulót. Ugye? Ez Lukács 22-ben van. Aztán János 19-ben azt mondta, hogy elvégeztetett. Aztán azt mondta, hogy szerettem Júdást. Azt a mindenit. Azt az embert is szerettem, aki elárul engem. Szerettem volna megmutatni nektek, hogy mit jelent az igazi szeretet. Szerettem Dávidot, pedig házasságtörő volt és parázna. Szerettem volna valamit mutatni nektek a Bibliából, valami ember fölöttit, hogy mit jelent ez, és hogy erre nem vagytok képesek. De én igen. És szeretném magamat belétek helyezni. Úgy értem, szeretném azt, hogy részetek legyen ebben a csodában, amiben én élek, amiben a három Isten, aki egy, öröktől fogva örökké létezik ebben a szeretet kapcsolatban, és szeretne bevonni minket ebbe az egészbe. Szeretné megosztani velünk a szeretetét. És azt gondolom, hogyha nem ez a célja talán az eredményes életnek, hogy találkozunk Istennel, vagy Isten szeretetével, egy csomó dolgon keresztül, akkor lehet, hogy hiába lenne az egész talán. Hogy megtapasztaljuk Istennek a szeretetét, hogy ne kiüresedett emberekként vándoroljunk a Földön, az örökségünk nélkül, aki maga Isten, hanem találkozzunk Istennel, erre hívunk benneteket, hogy találkozz Istennel, engedd meg, hogy ő szeressen téged. Ez nem rólunk szól, ez nem a mi erőnk, nem a mi szeretetünk, nem azért, mert annyira nagyszerűek vagyunk, hanem Isten azt mondja, hogy neked adom az én szeretetemet, semmit nem kérek cserébe, csak azt, hogy mondd nekem, hogy igen, én akarom. Akarom a te szeretetedet. És csodát fogsz látni. Úgy értem, hogy be fogsz pillantani a mennybe. Úgy értem, hogy olyan dolgokat fogsz látni, amire soha életedben nem gondoltál, és nem leszel tökéletes. Ez itt nem az a hely. De szeretném, hogyha olyan életet élnél, ami túlmegy mindenen, amire számítottál, ami méltó én hozzám, mert bocs, de minden rólam szól, azt mondja Isten. Méltó életet én hozzám. Mert az én képmásomra lettél alkotva. És csak annyira hálás vagyok, mert emlékszem, amikor Isten belépett az életembe, és először találkoztam ezzel az igazi szeretettel, az univerzumnak a fő hajtóerejével, aki azt mondta nekem, hogy szeretlek. Úgy értem, gyere úgy, ahogy vagy. Szia Lajos, foglalj helyet. Szeretlek úgy, ahogy vagy. És én vagyok az az ember, aki előtt nem kell takargatnod a szégyenedet, hanem szeretném, hogyha ide jönnél, és beszélgetnénk, és igazi kapcsolatunk lenne. Úgyhogy ez az üzenet. Ja, még mindig a szeretet. Ezt tanuljuk, és próbáljuk megérteni. És közben vizsgáljuk Istent, és egyre inkább olyanokká válunk, mint ő. Azt hiszem, ez a cél. Amen. Drágosan.
Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek titeket. Hadd kezdjem egy imával. Mennyei Atyánk! Arra várunk, hogy veled találkozhassunk, hogy most az elkövetkező percekben megérints minket, hogy végezz egy valódi munkát belül a szívünkben. Szeretnénk gyógyulni, szeretnénk átformálódni, szeretnénk szeretett és szerető emberek lenni. És mindez készen van nálad, mindez elvégeztetett, mindez a miénk, de hogy le ne maradjunk róla, hogy hitben átvegyük, hogy igazán elfogadjuk ez a kérésünk, azt a teljességet, ami a miénk benned. Csak köszönjük, mindenható Isten, áld meg az elkövetkező perceket, adj nekünk szavakat, halló fület, engedelmes szívet, adj nekünk most a te nevedben, a te fiad nevében, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké, köszönöm Köszönöm, Ernő, ezt a bevezető gondolatot, hol vagy, ott vagy, köszönöm szépen, és két héttel ezelőtt volt egy üzeneted, ugye te kezdted el a sorozatot a szeretetről. Kérlek, hogy hallgassátok meg, ha aki nem hallgatta még azt az üzenetet, tessék visszatekerni és meghallgatni, ámulatos. Három pontot mondott Ernő, amiben az első pont egy olyan, amire remélem, hogy én is rá tudok kötni. Azt mondtad, ha jól emlékszem, hogy a szeretet körforgásnak az első szűk keresztmetszete az, hogy rendben vagyok-e magammal, hogy tudom-e magamat szeretni. És igazából remélem, hogy ez lesz a gondolata a mai napunknak. Emlékeztek, múlt héten János 4:18-at olvastuk, ez volt a kulcsversünk. 15-től indultunk el, és 18-nál álltunk meg. Hadd olvassam végig ezeket a verseket megint még egyszer. Igyekszem nem hozzáfűzni semmit, és akkor onnan folytatjuk. Azt mondja 15-ben, ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. Ez az alapunk, a bevégzett munka. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeretett minket. És ugye ez arról beszél, hogy az isteni szeretetnek van egy más dimenziója, van egy más mércéje, egy más magassága, mélysége, dimenziója, mint a miénknek. És ha megtehetem, akkor én most itt tennék egy kitörőt ugyanennek a fejezetnek az elejére. 7. verstől elolvasnám a 10. Jó? Csak hogy lássuk, hogy Isten mennyire szeretné, ha megértenénk, hogy egy új kategóriáról beszél. Amikor azt mondja, hogy én szeretlek téged, kérlek ezt a szót, hogy szeretlek, ne tedd bele a te régi, jól ismert skatujádba. Tudom én, mi az a szeretet? Nem tudod. Mert Isten azt mondja, hogy az, ahogyan én szeretek, az egy új kategória. És itt a 7. verstől, ha olvassuk, kapunk erről egy jó kis képet, figyeljetek. Azt mondja, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Ez nem egy munkaprogram. Azt mondja, hogy aki szeret, az csak azért szerethet, mert ismeri Istent. Valószínűleg az a szeretet, amiről itt beszélünk, valami olyasmi, amit mi természetileg nem tudunk előállítani. Ami bennünk természetileg nincs meg. Mert akkor azt mondaná, hogy csináld. De itt nem azt mondta, itt azt mondta, hogy a szeretet Istentől van, a szeretet valami olyasmi, ami Istenből árad, ő a forrása. Hol találunk az univerzumban szeretet forrást? Menjünk, ássunk, menjünk, fúrjunk kutat, menjünk, kutassunk, hol találunk szeretet forrást? A válasz nagyon egyszerű, itt hangzott el. Azt mondja, hogy a szeretet Istentől van, a szeretet forrása Isten. Nem én, és nem is te. Nem tudom, hogy hányatokat nyomasztott valaha, hogy nem tudtok igazán szeretni. Én emlékszem rá, engem nyomasztott, amíg fel nem ismertem, hogy ez normális. Hogy ez csak normális. Az a fajta szeretet, amire igazából mi magunk is vágyunk, és amiről Isten beszél, az nincs meg bennünk, hanem Istenben van meg. És ezzel igazából rögtön le is leplezzük az első nagy titkát a szeretetnek. A szeretet első nagy titka az az, hogy el kell tudnunk fogadni. És erről fogunk ma beszélni. El kell tudnunk fogadni. A szeretetet, ha nem fogadom el, akkor nem lesz bennem. Én egy üres edény vagyok, amelybe ha nem öntünk bele valamit, akkor üres marad. Az üres edény bármennyire is igyekszik valamit létrehozni önmagában, nincs meg rá a hatalma, nincs meg a képessége. Akkor lesz benne úgy, hogy tudjon önmagából ki is önteni, ha előbb beletöltünk. Ez nem egy bonyolult gondolat, ezt még a fiam is értené, bár a fiam nagyon sok mindent ért, amit még én se értek, de a lényeg az az, hogy ez ennyire egyszerű. A szeretet Istentől jön, és nekem őtőle kell ezt elfogadnom. Azt mondja, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki szeret, sehogy másképp nem lehet, csak úgy, hogy újjászületett, elfogadta Jézus Krisztus, mint a megváltóját, és ismeri Istent. Ismeri őt. Majdhogy nem ez a feltétele, ez az egyetlen feltétele. Ismeri őt. Nincs semmilyen teljesítményem, nincs semmilyen nagyszerűségem. A nagyszerűség ő benne van, a szeretet ő benne van, minden ő benne van. A kérdés, hogy én tudok-e róla, hogy én ismerem-e őt. Nem csak úgy, mint ahogy ismerek egy tárgyat, ismerem a méreteit, ilyen magas, olyan széles, hanem ismerem-e őt esetleg, mint szemét, ahogyan összebarátkozol valakivel. Igen, úgy látszott, hogy 1,80 magas, azt nem tudtam, hogy bunkó-e vagy sem. Most már, hogy beszélgettem vele egy kicsit, most már tudom, hogy bunkó. Vagy reméljük épp fordítva, hogy beszélgettem vele egy kicsit, kiderült, hogy jó fej. És most egy fél éve ismerjük egymást, átmentünk egy-két válságon. Ő volt az, aki szó nélkül kisegített, amikor bajban voltam. Ő volt az, aki kiállt mellettem. Ő volt az, akiről kiderült, hogy egy klassz ember. Ismerem őt. És itt azt mondja, hogy ismerem-e Istent. És ha ismerem, szeretek. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Nagyon leegyszerűsíti. Igaz? Nagyon egyszerű. Abban nyilvánul meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. És ez nagyon hasonlít ahhoz, ami Róma 5-ben van, amit olyan sokszor olvastunk már, hogy Krisztus még akkor, amikor az ellenségei voltunk, meghalt értünk. És itt is ezt mondja, hogy ha sokféleképpen magyarázhatnám, hogy mit jelent, hogy szeretlek, de leginkább ez a tettem leplezi le a szeretetet. Hogy eljöttem. Ezt értitek? Hogy nem sajnáltam összepiszkolni a kezemet. Hogy nekem nem derogált elhagyni a mennyet, emberi testet ölteni, gyengévé, törékenyé válni, elszenvedni csak az emberi lét hétköznapi szenvedéseit, hogy éhes vagyok, hogy fázom, hogy nem is tudom, ezer apróság, amit el tudom képzelni, hogy az isteni létből az emberré zsugorodásban Isten elszenvedett. És aztán a végén a kereszt, hogy a saját népe ellene fordul, hogy a világ, amelyet ő teremtett, kiveti magából, hogy megölik, kínozva, kigúnyolva, elutasítva őt. Nem tudom, hogy mivel tudnám még színesebben, még mélyebben, még plasztikusabban elmondani, hogy mit jelent, hogy én értetek vagyok. Hogy 1 Korintus 13-ban felsorolt 16 jellemzője a szeretetnek, az az én tulajdonságom, az én vagyok. Én vagyok az, aki nem viselkedik bántóan, aki mindent hisz, mindent remél, aki nem rója fel a rosszat, de együtt örül az igazsággal, nem örül a hamisságnak, aki nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Én vagyok a szeretet. És számítasz nekem, és fontos vagy nekem, és ha te lennél az egyetlen lény, aki eltolta, és én megmenthetnélek, akkor én eljöttem volna, és csak téged megmentettelek volna. Ugyanazon az áron, amiért az egész emberiséget mentettem meg. Kellesz nekem, fontos vagy nekem, számítasz nekem, szeretlek. És a szavaim suták. Mondom ezeket a szavakat, és érzem, hogy csak valami homályos, valamilyen halvány skiccét tudom a szeretetnek lerajzolni. Kérjük Istent, várjunk arra, hogy ő kijelenti nekünk, hogy ez mit jelent. De a kategória, amit itt meghatároz, az ez, azt mondja, hogy abban nyilvánul meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy rendbe rakjon végre mindent, hogy végre rendesek legyünk. Hogy végre ne kelljen szégyenkeznie miattunk. Miért nem mondjátok már végre, Sanyi, hogy hagyd abba, nem rossz könyvet olvasol. Ez egy másik könyv, amit ide nem ez van írva. Ide az van írva, hogy éljünk ő általa. Hogy éljünk ő általa. Jövök és adom magamat, hogy te élhess. Hogy az az élet, ami bennem van, neked is meglehessen. Hogy az, ahol én vagyok, te is ott lehess. Hogy az, ami nekem van, az a tiéd lehessen. Én adom magamat neked. Nem csak érted, hogy aztán le legyen a gond, és menj, ahova akarsz, hanem én adom magamat neked. Mint ahogy egy atya adja magát a fiának, egy férj a feleségének, mint ahogy a fej szolgálja a testnek, és a test szolgálja a fejnek. Nem is értjük ezt. Valami hihetetlen egység, valami hihetetlen ölelés, valami hihetetlen összefonódás a valóság végtelen urával, Istennel. Ez egy más világ, értitek? Ez nem az, hogy kedvellek, vagy hogy jó érzéseim vannak, ha rád gondolok, tudod, a szeretleknek a nem is tudom milyen kis csonkított formái, vagy a hasznomra vagy, és ezért örülök neked. Ez isteni szeretet. És azt mondja, hogy ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul a bűneinkért. Értitek? Ha a szeretetre gondolsz, akkor erre kell gondolnod, hogy Isten szeret engem, és nekem ezt a szeretetet valahogy meg kell tanulnom látni, érezni, elfogadni, ebben magamat feladni, ebben feloldódni, ezt a szeretetet elfogadni minden. Oké? Jól van? Figyeljetek, és akkor olvassunk tovább, mert ugye tettem egy kitérőt, és most visszajövök, hős vagyok. Ugye, vannak olyan kitérőim, amiből 2 hónap után jövök vissza, de ez sikerült 10 percen belül, ez frenetikus. Azt mondja, hogy és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Ne vicceljetek már! Ezt nem tudom elhinni. Milyen útleveled van? Sárga, piros, vagy nem is tudom. De most, hogyha ezeknek úgy tudom én az aranyszínű, a legmagasabb rangú útlevél. Milyen útleveled van? És neked arany útleveled van. A Jézus útleveled van. Ezt érted? Tehát ahogyan ő van a világban, azzal a jogállapottal, azzal az igazságossággal, azzal a jövővel, ahogyan ő van ebben a világban, úgy vagy te is. Miért tekinthetünk bizalommal az ítélet napja felé? Mert amikor elmegyünk az ítélet napjára, akkor a trón vár rád. Az a trón, amelyen Jézus Krisztus ül. Sanyi, nem, hogy mondhatsz ilyet? Nem, viccelj már, most lapozzak Efézushoz, ahol magyarázza, hogy mi ő benne vagyunk, és hogy mindent az ő lába zsámoljává tett. De mi ő benne vagyunk. Ugye, te minden alá van vetve Krisztusnak, de mi Krisztusban vagyunk, mi vagyunk az ő teste, a testének a tagjai. A trónon fogunk ülni. Bizonyos értelemben az emberiség, a hívők, az eljövendő korok örök uralkodója Istenben. A szavaknak a jelentése nem elég hosszú, nem elég mély. Istenben vagy. Ő benne, Jézus Krisztusban. És itt álltunk meg. Ez az a pont, ahol legutóbb abba hagytuk. Mert a legzavarba ejtőbb szöveg ezután következik. Azt mondja, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Itt hagytuk abba, ez volt a gondolatunk. Azt mondtuk, hogy ilyen módon a szeretet egy indikátora annak, egy visszajelzője, egy figyelmeztető lámpája annak, hogy nem fogadtam el Isten szeretetét kellőképpen. Ahol ez a kellőképpen fogalmam sincs, hogy mit jelent. De ha félek, az azért van, az azért lehet, mert nem lettem teljessé a szeretetben. Emlékeztek erre? Megvan ez? Ez egy kulcsgondolat. Ez egy kulcsgondolat. Ha az életemben előre akarok lépni, akkor nem megjobbítanom kell magamat. Nem több jó tettet kell végrehajtanom. Nem többet kell csak úgy olvasnom a Bibliámat, vagy valamiféle vallásos tettből, vagy bármiből még többet csinálnom. Tudjátok, mit kéne csinálnom elsősorban? Tudjátok, hogy mi az elsődleges kulcsa annak, hogy növekedj az életedben? Megtanulni, elfogadni Isten szeretetét. Kiűzni a félelmet. Nem tudod kiűzni, a szeretet kiűzi majd magától. félelem nélküli életet élni. Eljutni oda, ahol nem félünk semmitől. Miért nem félsz semmitől? Mert bátor vagyok. Hogy van ez a... Nem vak ez a ló, csak bátor. Na mindegy, oké. Aki ismeri a viccet, most jót nevet. Csak annyit kell mondanom, 28-as, és kacagás van. És megnéztük ezt a szövegrészt egy másik fordításban is, és újra megnézzük ott is. Jó? Ha nem jó, akkor is megnézzük. És utána szeretnék elgondolkozni veletek azon, hogy hogy a szözbe történhet meg, hogy miközben a Biblia üzenete, és ugye az egész üzenetnek a lényege a szeretet, miközben a kereszt lehet a gondolkodásunk középpontjában, mégis szeretetlenek maradunk. És most egy kicsit ilyen lélektani, ilyen pszichológizálni szeretnék egy 20 percet, egy fél órát. Hogy hogy a szözbe történhet meg az, hogy én reggel fölkelek, és úgy érzem, hogy értéktelen vagyok. Elhagyott. Bajban magamra maradtam. Tehát hogy történhet meg? És remélem, hogy kapunk erre választ. 18. vers még egyszer. Ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk. Ha valaki fél, igazából attól tart, hogy Isten meg fogja büntetni. Az ilyen ember azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen. Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű a feladat. Azt szeretném, hogyha Isten szeretete betöltene teljesen. Mert ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad a félelem számára hely. Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk. Én ezt szeretném. Szeretném, ha Isten szeretete uralkodna bennem. De ez hogy néz ki? Hogyan történik meg az, hogy Isten szeretete uralkodik bennem? Hogyha egészen kiteljesedne bennem ez a szeretet. És itt rögtön mondja is, ad nekünk egy magyarázatot. Azt mondja, hogy ha valaki fél, igazából attól tart, hogy Isten meg fogja büntetni. Ez nekem azt mondja, hogy a félelem gyökere az egy helytelen istenkép. Isten azt mondja, hogy szeretlek, én meg azt mondom, hogy félek, hogy megbüntetsz. Mire Isten azt mondja, hogy akkor félreismersz engem. Ugye az előbb is az ismerem Istent volt a szeretet alapfeltétele. Ugye azt mondja, hogy aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent. Aki nem szeret, az attól fél, hogy Isten meg fogja büntetni valahol, valamiért, valahogy, ha lehet, hogy nem is szabályosan, hogy mit tudom én, tizet kapok a fenekemre, vagy bezár a szobámba, vagy nem tudom, hanem valamilyen módon a tányér szélére kerülök, valamilyen módon Isten neheztelésében élek. Tehát nem ismeritek ezt az érzést? Néha fölkelsz, és úgy érzed, hogy Isten neheztelésében élsz. És néha meg is tudod indokolni, hogy miért, felsorolhatod a bűneidet, felsorolhatod a gyarlóságaidat, felsorolhatod a hiányos hozzáállásodat. Ezen módon meg tudod indokolni, hogy miért lehet jogos az, hogy Isten téged mégiscsak egyfajta megtűréssel, egyfajta eltűréssel, egyfajta valamivel, ami kevesebb a szeretetnél, valami kevesebbel a szeretetnél visel. Én ismerem ezt az érzést. Vagy egy másik változata az, ahol csak egyszerűen Isten messze van. Más dolga van, most biztos más dolga van. Szibériában menti az elveszetteket, és én rólam most megfeledkezett. Én velem most valószínűleg nem tud úgy foglalkozni. Vagy oké, ő mindenható, foglalkozik mindig mindenkivel, de én számomra most egy másfajta projektje van. A Sanyi számára Isten projektje a kiképezzük, hogy hasznosabb legyen. És ezért bármit megteszünk, ebben minden belefér. És a szeretet, itt ugye az igazi törődés, az igazi gondoskodás, az, amire szükségem lenne, az itt másodlagos. Most katonai kiképzésen vagyunk. És nem tudom, hogy ez igaz lehet, de annyi elképzelésünk van, amiben reggel csak fölkelünk, és a végén, nem is a végén, hanem rögtön az elején csak nehéz. Csak nem jelent túl sokat, hogy Isten szeret. Nem, ez nem hordoz tartalmat, ez nem tart az életemben semmit, ez csak egy frázis, amit még talán el se hiszek, de ha hiszem is, nem ad, nem táplál, nem élek általa. Miért van ez? És ebből a versből az derül ki nekem, hogy azért, mert nem ismerem Istent helyesen, mert azt gondolom, hogy meg fog büntetni, mert aki fél, attól fél, hogy Isten meg fogja büntetni, mert aki fél, az egyfajta emberi szeretetet lát még Istenben, a feltételes szeretetet, ahol az én teljesítményemen bármi is múlhat, ahol igenis joggal sorolhatom föl a tegnapi bűnömet, a tegnapi mulasztásaimat, a rossz hozzáállásomat, a nem is tudom miket, amire hivatkozva mondhatom, hogy hát Isten hogy szerethetne engem, hogy álthatna engem most, hogy törődhetne velem, hogy emelhetne most föl engem, amikor én ilyen vagyok, amikor én ezt tettem, és nem valamikor a távoli múltban, hanem tegnap. Mit tegnap? Ma! Mit ma az előbb? Mit az előbb még most is csinálom? Diszkvalifikálom magam. De nem igaz! A bevégzett munka erről szól, hogy meghalt minden bűnér, múlt, jelen, jövő, ki van fizetve. Egyetlen egy dologgal ítézőjelbe téve diszkvalifikálhatom magam, a hitetlenségemmel. Azzal, hogy büszke vagyok, és a saját igazságomat, amelyet egyfajta szenteskedésnek, egyfajta erkölcsi kiválóság zászlaját lobogtatva, Isten igazsága fölé emelek. Ahol ő azt mondja, hogy szent vagy, tökéletes és tiszta, kifizettem mindent, élj a szabadsággal, azért haltam meg, hogy szabad légy, állj rá! Mert ha miután én fizettem, te még mindig lógó orral jársz, még mindig adósságot fizetsz, akkor én hiába haltam meg. Akkor valójában az én véremet lábbal tapodod, a kegyelem szellemét megcsúfolod, akkor azt mondod, hogy ez nem ér semmit. Ne tedd, fogadd el és élj vele, fogadd el és légy szabad. Azért szabadítottalak meg, hogy szabad légy. Hogy hasson rajtad mindaz, ami a bevégzett munka. És ez nem teszi jogossá a bűnt. A bűn ugyanúgy fáj, a bűn ugyanúgy tönkretesz, de nem ítélhetlek már elérte, és nem is akarlak, és nem is foglak. Mert én elszenvedtem érte a fizetséget. Én haltam meg. És te szabad vagy. És a lelkünk nem tudom, hogy milyen módokon játsza el, hogy a végén mégse fogadja el Isten szeretetét, de eljátsza. És ezt láttuk ebben a versben. Ezt láttuk. Hogy aki fél, igazából attól tart, hogy Isten meg fogja büntetni. Az ilyen ember azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen. Ugye előtte meg az volt, hogy Isten szeretete uralkodik a lelkemben. Ez egy nagyon érdekes kifejezés. Mit jelenthet ez az uralkodik? Hogyan uralkodhat a szeretet? Nekem az jut az eszembe, hogy azért van egy koordináta rendszere mindenkinek, nem, amiben gondolkozik. Tehát, hogy mikor vagy rendben, meg hogy az életben így most hol vagy, nem? Tehát amikor sok pénzem van, akkor rendben vagyok. Amikor sok pénzem van, de a kötelességeimet elhanyagolom, akkor bár kényelmes az élet, de bűntudatom van. Oké, de ha a kötelességeimet is betartom, és sok pénzem is van, akkor rendben vagyok. És nem tudom, mindenki csinál magának egy ilyen koordináta rendszert. Az önigazságunk, a saját igazságrendszerünk valamilyen módon elítél, vagy felment minket. Oké? Én azt látom ebben, az Isten szeretete uralkodikban, hogy a koordinátorrendszer vízszintes és függőleges, és kifelé terjedő tengelyét mind Isten szeretete tölti be. Azt mondja, hogy én irgalmazok neked. Én kegyelmet adok neked. Én hűséges vagyok hozzád. Én nem rovom föl a rosszat. Nem örülök a hamisságnak, de együtt örülök az igazsággal. Mindent hiszek, mindent remélek. Az én szeretetem soha el nem múlik. És a kiterjedései a gondolkodásmódomnak, Isten szeretetének a paramétereivel kerülnek beállításra. Fölkelek reggel, és azt mondom, hogy hú, milyen nehéz napom lesz, mire Isten azt mondja, hogy én veled vagyok, és vesd rám minden gondodat, minden terhedet. Miért lenne nehéz napod, ha én vagyok a te napod, én vagyok a te erőd? Gondolod, hogy nekem bármi túl nehéz? Csak ne hagyd ki engem a számításból. Azt mondja, hogy hol van az? Nem tudom, hogy hol van, azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Azt hiszem Timóteusban, vagy Tesszalonikában, talán ott van. Esetleg mindjárt megnézem. De így hangzik, hogy mindenkor örüljetek. Szüntelenül imádkozzatok. Mindenért hálát adjatok. Mindenkor örüljetek. Mindenért hálát adjatok. Hogy lehetséges ez? Ezek vagy cinikus parancsai Istennek, mert biztos észrevettétek, hogy egy nyomorult világban élünk, ahol csapások, terhek, kihívások, betegség, halál, ahol terhek vesznek minket körül. És ő azt mondja, hogy mindenkor örüljetek. Értem, tudod, ez olyan, amikor kapsz egy óriási pofont, és azt mondod, hogy elvárják, hogy légyél te hálás. ez groteszk. Ha csak, Isten nem valami gigantikus igazságra alapozva mondja ezt. Egy olyan gigantikus igazságra, miszerint minden a javunkra van. Mert ő mindent a javunkra fordít. Miszerint minden helyzetben ő ott van velünk, és a legnagyobb nyomorúságban is, ha más nem, ott van a vigasztalása, 2 Korintus 1 szerint, amely elegendő minden nyomorúság elhordozására. De ugyanakkor Dávid zsoltárai azt mondja, aki az Úrhoz kiált, kiszabadítja őt minden bajból, vagy Péterben, hogy minden gondotokat én rám vessétek, mert nekem gondom van rátok. Hogy azt mondja, hogy szüntelenül imádkozhattok, szüntelenül velem lehettek. Nem egy csukott szemmel autóvezetés közben is, tudod, a mi atyánkat mormolva, hanem azt a belső párbeszédet, amit folytatunk nap mint nap, azt a belső párbeszédet, amikor magammal beszélek, és magam gondolkozom, abba bevonhatom őt. És mint egy lélegzett vételnyi imákkal ő vele gondolkozhatok, és minden gondomat ő rávethetem, és ő belőle meríthetek, és érthetem, hogy én egy isteni lény vagyok, aki csak átutazóban vagyok itt a földön, és megérthetem, hogy az, aki én vagyok, az a mindenható Istennek a része, akit ő önmagaként szeret. Nem értem, de erről beszél. Úgyhogy, hogy történhet meg, hogy ezt a szeretetet én mégis visszautasítom? Mondjuk, tehát most mondok én is egy-kettőt, de ti is mondjatok dolgokat. Oké, az első, ami neked eszembe jut, az egy intellektuális hozzáállás, tehát az egy gondolkodásmód, amit én úgy hívok, hogy büszkeség. A büszkeségnek az a lényege, hogy én nekem igazam van, és mindenki más pedig téved. Az egoista ember, aki a saját gondolatait minden fölé emeli. És ez nézhet ki néha nagyon alázatosnak, hogy hát én olyan értéktelen vagyok. Miért mondod, hogy értékes vagyok? Nem vagyok értékes. Ez nem alázat, ez alázatoskodás, ez büszkeség, mert ha Isten azt mondja, hogy értékes vagy, te miért mondasz ellent Istennek? Azt mondod, hogy hazudik? Azt akarod mondani, hogy a mindenható, aki azt mondja, hogy értékes vagy, hazudik? Ezt akarod mondani? És hadd mondjam azt, hogy sokunk lelke pontosan ezt akarja mondani. És ezt is mondja, és így gondolkozik. Csak egész egyszerűen van benne egy büszkeség, ahol az ő saját szívéből előbudjanó vélekedések és gondolatok nagyobb tekintélyt kapnak, mint az ige. És Isten mondja, hogy feltétel nélkül szeretlek, ő meg azt mondja, hogy ja, hogy vagyok a hasznodra? Azaz meg se hallotta, hogy a hogy vagyok a hasznodra gondolkodásmód hibás, ezt félre kéne rakni, és egy feltétel nélküli elfogadottságban kellene elkezdenie gondolkozni. Új gondolatokat kellene gondolnia, de visszautasítja, mert büszke. A második, ami eszembe jut, az a lusta elme. Nem vagyok kimondottan büszke, elfogadom én azt, hogy Isten feltétel nélkül szeret, de elmulasztom ezt a gondolatot újra meg újra fölemelni, igaznak pecsételni, és helyette a többi gondolatot pedig hazugságnak ítélni. Úgy nem uralkodok az elmémben, hanem ahogy ott a gondolatok úgy jönnek, ahogy ott úgy úszkálnak, az úgy van. És eljövök egy Isten tiszteletre, vagy olvasom a Bibliát, vagy akár itt vagyok eredményes élettalálkozón, és itt olyan jókat hallok, itt olyan jó gondolatok úszkálnak be. De aztán, amikor kimegyek innen, én az ég adta világon semmit nem teszek azért, hogy azok a gondolatok ne úszkáljanak el, hanem itt maradjanak, és én előveszem őket, és igenis visszaültetem őket az elmém trónjára. Ahol azt mondom, hogy ezek a gondolatok igazak, ezeket gondolom, és az összes többi gondolat pedig hazugság, amely ennek ellentmond. Bizonyos módon uralkodnom kéne az elmémben, és nekem kellene eldöntenem, hogy mi az, ami ott meggyökeresedhet, és amin ilyen módon nap mint nap újra meg újra gondolkozom. A lusta elme elmélkedik a hazugságon, úgy, hogy nem tesz ellene semmit. Elmélkedik a félelmen, ezt hívják aggodalomnak. Elmélkedik, ismételgeti, körüljárja, rágja a saját elképzeléseit, akár a kisebb rendőrségi komplexusát, akár a félelmeit, akár a konkrét bajokat, amik az életben érték, és amelyek mind azt bizonyítják, hogy Isten nem szereti. A lusta elme hiába hallotta az igazságot, hagyja, hogy az igazság kifoljon az ujjai között. Rendben van? Aztán még egy jut az eszembe, de közben gondolkozzatok, jut eszetekbe? Mondjátok rögtön, nekem jut eszembe még egy, a sebek, a sérülések, a sebek. Az élet ejtett rajtunk sebeket. A bűn ejtett rajtunk sebeket. A saját bűnünk és mások bűne. Emberek megbántottak. Történtek velünk tragédiák. Van, aki elveszített valakit, akit szeret. Valakinek az álmai derékba törtek. Valakinek az élete teljesen másképp alakult, mint ahogy ő tervezte. Valakinek volt egy előfeltevése arról, hogy milyen az, amikor Isten szereti őt. Ha Isten szeretne engem, akkor ezt meg ezt megadta volna az életemben. Ha Isten szeretne engem, akkor ezt meg ezt nem engedte volna meg az életemben. És aztán megtörtént az, aminek nem lett volna szabad, és nem történt meg az, aminek meg kellett volna, és megsebesültem. És ezzel a sebesüléssel tisztán és világosan Istent vádolom. Ő tehet róla. Ő tehet róla. Ő csinálta ezt. Ő a mindenható. Ő a mindenható? Mindenható? Akkor ő csinálta. És én a bíró meghozom az ítéletet, hogy Isten nem az, akinek vallja magát. Rendben van ez? Nincs rendben, de ez ott van a szívünkben. Kérlek, vedd ezt észre, kérlek, leplezd le, mert ott van mély zsigeri szinten, az érzelmek szintjén, a szív megsebzettségének a szintjén, néha úgy, hogy magadnak sem mered bevallani, de ott a felszín alatt igenis ott van a vád, hogy ezt hogy tehette meg, hogy ezt hogy engedhette meg. És ezért tartom nagyon fontosnak akár a bibliaiskolát, vagy az Isten igéjének a teljes tanítását, mert Isten igenis beszél a szenvedésről. Igenis az egyik leginkább alul hangsúlyozott témája a 21. századunkban, a századunk kereszténységének az a szenvedés. Mi nem beszélünk már a szenvedésről. A szenvedés valami olyasmi, ami nem része Isten tervének, és ez nem igaz. Ez nem igaz, pont az ellenkezője igaz. És az ige újra meg újra elővesz, és újra meg újra beszél róla, hogy Isten használja a szenvedést az életünkben arra, hogy igazi jellemet formáljon bennünk, hogy igazi kapcsolatra, igazi szövetségre vezessen minket önmagával. A szenvedésnek óriási jelentősége van, mondom így, nélkülözhetetlen jelentősége van abban, hogy mi szabad akarattal bíró lények Isten képére formálódjunk. Ez a helyzet, ez a helyzet. A szenvedés része az új szövetségnek. És nem kell, hogy gyötrelemmel járjon. Mert hogyha ha az Istennek a többi tanácsát is meghallgatom, a keresztfelvétel megszabadít a szenvedés élétől. Mert a kereszt mit mond? Add halálra magad. Add halálra. Ezt jelenti a kereszt. Ez volt az előző témánk, nem véletlenül mentünk végig ezen az egész soron. Egyébként, ha végighallgatod az egészet az elejétől, ez egy építkező sorozat, ahol minden előző fejezet, a hat elem, minden megelőző eleme feltétele volt annak, hogy erről, amiről most beszélni tudjunk. De a szenvedés a kereszthordozással elveszíti az élét. Mert elengedem. Szóval, Úristen, elvették a pénzem! Nem Úristen, elvették a pénzem. A pénzemet én reggel, amikor felkeltem, már odaadtam. És igazából csodálkoztam rajta, hogy még mindig nálam van. És most, hogy az Úr úgy döntött, hogy tényleg átcsoportosítja, most nem egy tragédia történt, hanem az a valóság, amit én reggel már az imámban elfogadtam, hogy minden az Úré, és hogy igazából nem a vagyonomban bízok, hanem az Úrban bízok, az csak egész egyszerűen átlép a gyakorlatba. És tudom, hogy nagy a szám, de látom és érzem az életemben, hogy Isten ilyen dolgokkal tréningeztet engem. Tehát olyan dolgokon visz keresztül, ahol így tudod, így megmutatja, hogy na, hogy állsz a jobb lábadon? Jól állok, stabilan, igen. És most milyen? Most pörgök a levegőben. És nem félsz? De nagyon félek. Miért? Mert eddig a jobb lábamon álltam. És most le fogok zuhanni. Igen, és mi a baj? Hát az a baj, hogy lezuhanok. Nem. Az a baj, hogy a saját lábadon álltál. Az a baj, hogy magadban bíztál. Hogy nem én voltam az erő. Mert ott volt a hiba. Jól állsz a jobb lábadon? Dehogy is, én csak itt billegek. Uram, te tartasz engem. És hogyha, tudod, a lábam bármikor összerogyhat, bárki kirúghatja alólam, bármi megtörténhet velem, Uram, nem önmagamban bízom, benned bízom. És akkor rúgják ki a lábamat, és most mi van? Úgy látszik, hogy bejött az, amitől féltem. Tényleg összerogyott a lábam, tényleg repülök, de hála Istennek, benned bízom. És te meg tudsz engem tartani most is. Nem tudom, hogy értitek-e, az élet minden területén az Úr meg fogja rázni azt, ami megrázható, megrendíti a megrendíthetőt. Miért? Hogy lecseréljük a rendíthetetlenre. Hogy ő legyen a válasz, hogy ő legyen az életünk, hogy ő legyen minden nekünk. És a szenvedés az egyik út, amin ez megtörténik. Csak hadd mondjak még valamit, ugye most a sebekről beszélünk, a sebeinkre hivatkozva utasítjuk el Isten szeretetét, miközben épp azt mondom, hogy a sebeink, és amit Isten megenged az életünkben, az pont a szeretete miatt van. Mert nem szentimentálisan szeret, ahol, jaj, hát ugyuri, hát nem hagyom, hogy valami rossz történjen vele, mert akkor haragudni fog rám, és én azt nem viselném el. Úgyhogy inkább hagyom, hogy elkényeztetett, kövér, lusta kis disznó legyen egész életében, és hogy a mennyben lemarad a kincseinek a javáról, hát az, hogy mondják, mi nem számít, de most ugyuli-bugyuli jól érezze magát. Nem, az isteni szeretet nem ilyen. Ő azt mondja, hogy ha kell, vállalom az elutasítást, ha kell, vállalom azt, hogy az ellensége leszek, ő érte, mert az ő érdekeit szolgálom, és igenis megteszem, amit meg kell tennem, és hogyha el kell vinnem az edzésre újra, és még egyszer le kell futnunk a 10 kilométert, akkor lefutjuk még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, de én igenis ki fogom képezni a fiamat. Igenis megteszek érte mindent, hogy ő a maga szabad akaratával, aki ő, kiteljesedhessen, és én beférjek az ő szívébe, és az én szeretetem legyen az ő szívének a tartalma, és minden félelmet kiűzhessek, és hogy ő egy szabad ember lehessen, egy szabad ember, aki hatalommal él, isteni hatalommal. Mert én nem azzal élek, az én életem nem így működik. És itt akartam még egy zárójeles gondolatot, hogy az arroganciát, a büszkeséget, az önmagunkba vetett bizalmat, hogy lehet másképp kicsontozni, mint szenvedéssel. Mondd el nekem, hogy lehet másképp. Akik voltunk magasan, és sokan voltunk, úgy értem, én vállalkozó voltam, 2500 ember tapsolt nekem, 20 évesen Mercivel jártam, és nem tudom, jó, nem olyan nagy szám, de akkor nagy szám volt. Egy arrogáns ember voltam, aki, tudod, nagyon messze a megtörtségtől, nagyon messze az istenkereséstől, nagyon messze az igazi szív mélyén lévő taníthatóságtól. És aztán jött három olyan év az életemben, ahol úgy éreztem, hogy elevenen meghalok, mint hogyha egy hulla hozzám lett volna kötözve, és ott rohadt volna a hátamon. És ennek a három évnek, a harmadik évnek a végén megtértem. És Isten kigyógyított ebből a szörnyű szenvedésből, az egy szörnyű szenvedés volt. És egy megtört ember lettem, egy odafigyelő, egy hallgató ember, egy tanítható ember. És köszönöm, mert az, aki nagy, de nem hajlandó nőni, a végén kicsi lesz. De aki esetleg nem is olyan nagy, de hajlandó nőni, a végén óriási lesz. Az alázatos ember, a megtört ember tud nőni. És tudod, Isten előtt a királyaink is senkik. Isten előtt, tudod, a legnagyobb hatalommal bíró emberek is senkik. De akik ő előtte alázatosak és megtörtek, azokat a maga szintjére emeli. Isteni szintre emeli. Hogyan? Szeretet által. Szeretet által. Úgy, hogy, hogy leleplezi önmagát előtte, és megengedi annak az embernek, hogy lássa az ő szeretetét. Hogy lássa ezt a végtelen összefonódást a mindenhatóval. Hogy lássa nem az elveszettségét, hanem az örökre megtartottságát. Az örökre szeretettségét. Hihetetlen. De a sebeink ezt visszautasítják, mert nem úgy volt, ahogy én gondoltam. És én a saját önigazságomban vádolom Istent, és minden tettét, minden szót a Bibliából, és mindent, ami történik bennem, azt ezzel a váddal, ezzel az ítélettel értelmezem. Persze, Isten szeret, és akkor most megint miért esik az eső? És persze Isten szeretett, de akkor most itt miért nincs melegebb? És persze Isten szeretett, de akkor miért érzem ilyen rosszul magam? És tudod, és most tudod, gúnyolódom, és tudom, bicskanyitogató módon beszélek erről, de ezt felismerheted magadban. És kérlek, bánd meg, kérlek, vald meg, mint bűnt. Uram, hazugnak mondtalak téged, elutasítottam a szeretetedet, megvádoltalak, megkérdőjeleztelek, mintha én lennék az, aki mindent tudok, pedig vak vagyok és süket, nem látom az összefüggéseket, nem látom, hogy minek mi a jelentősége, hogy mit miért engedtél meg, hogy ítélhetném én azt meg, hogy az a végén hogy lesz a javamra, és miért volt elengedhetetlen, de meg kell, hogy előlegezzem neked, hogy úgy van, ahogy mondod, és igenis szeretsz engem, és igenis számítok a jóságodra, igenis, ahogy Jeremiásban mondja, Jeremiás 17-ben azt mondja, hogy mert csak én tudom, hogy mi a szándékom veletek, jót tervezek, és nem romlást az életetekbe. Így akarok gondolkozni. Oké, mi lehet még, ami miatt elutasítom a szeretetet? Szerintem, Ernő, az, amit te mondtál, amiről a te üzeneted szólt, hogy rossz az én képem, hogy nem vagyok rendben magammal. Hogy nincs konkrét sérülésem, de azt tanultam meg a világban, a szüleim nevelése, amit az iskolában a barátok tükröztek felém, amit a divat és a kultúránk által létrehozott nyomáshoz, aminek nem tudok megfelelni, hogy én értéktelen vagyok, hogy én egy lúzer vagyok, hogy én csúnya vagyok, hogy buta vagyok, hogy haszontalan vagyok. Valaki, aki nem kell senkinek, valaki, akit nem lehet szeretni. És a zsigeri hozzáállásom az, hogy nem vagyok szerethető. Isten udvariasságból mondja, amit mond, muszáj neki, mert ő Isten, egy szerető világ ura, milyen ciki lenne kimondani az igazságot, hogy Sanyikám, téged még én se szeretlek. Úgyhogy azt mondja, hogy szeret. De közben én is tudom, meg ő is tudja, hogy én nem vagyok szerethető. Van egy borzasztóan rossz én képem. Egy nagyon rossz képem magamról, ami egyfajta erődítménnyé nőtt a lelkemben, egy megtámadhatatlan bástyává. Egy olyan gondolati rendszerré, amit én tisztelek, elfogadok, és meg se kérdőjelezek. Sőt, védek, mert amikor jön valaki, és azt mondja, hogy te olyan nagyszerű vagy, rögtön megtámadom. Dehogy is vagyok nagyszerű, miért mondod ezt? És megvédem az engem legkicsinlő képet magamról. Oké, ezt értitek? Egy rossz én kép elutasítja Isten szeretetét. És hogyha ez még egy kis büszkeséggel is párosul, ahol ugye ragaszkodom a saját elképzelésemmel Istenével szemben, akkor egy olyan gyönyörű csapdában vagyok, amiben az egész életemet leélhetem. És megint a szenvedésnek nagy jelentősége lehet abban, hogy hogy összetörjön, hogy megtörjön. És a megtöretésben újra gondolom, és a megtöretésben feladom a büszkeségemet. És lehet, hogy hajlandó vagyok elfogadni, hogy Uram, én tévedek magamról. A világ téved rólam. Neked van igazad. Mert értékes vagyok, hisz te értékesnek mondasz. Hisz meghaltál értem, hisz szeretsz engem. Mi lehet még, amivel visszautasítjuk Isten szeretetét? Bálványimádás, tökéletes, hogy valaki mást szeretek. Szeretnélek én téged is, csak már nincs hely a szívemben, mert annyira szeretem ezt, azt és amazt. És ez bármi lehet, ugye a bálványunk bármi lehet. Lehet a pénz, ugye a pénz az egyik legáltalánosabb bálványunk, de lehet akár valami spirituális dolog is, tehát konkrétan valami izgalmas, nagyon csodákkal teli valami spirituális, valami kis okkult, vagy valami kis vallásos dolog. Lehet az egónk, lehetek én önmagam bálványa, annyira szeretem magamat, annyira fontosnak tartom magamat, annyira én vagyok a központban, hogy annak a fényében semminek nincs helye. Lehetnek konkrét hobbik, dolgok, amiket én úgymond minden elé helyezek. Tudod, nekem a sport a legfontosabb. Tehát, akkor jövök Isten tiszteletre, hogyha épp nincs edzésem. De többnyire mindig van. És most, hogy jövök-e Isten tiszteletre, vagy sem, ez másodlagos, ez egy felszínes olvasása a dolognak, de a sport mondjuk a mindenem. És Istennek alig van helye amellett. A bálványimádásról külön lehetne szerintem egy sorozatot prédikálni, de teljesen igazad van, valamilyen Isten helyettesítő, valami van, amiből táplálkozik a lelkem, amivel az én lelkem él, és ezt nem cseréli le Istenre. Sőt, valójában, amikor Isten közelít az én életem forrásához, a bálványomhoz, akkor féltem azt, eldugom Isten elől, sőt, Istent ellenségnek látom, mert el akarja venni az életem forrását, a bálványomat. Nagyon jó lehet a bálvány imádás. A bálvány imádásra is egyébként a szenvedés a megoldás. Majdnem mindenre a szenvedés a megoldás. Mert amikor az életem széthullik, és a bálványom nevetségessé válik, nem tud megtartani, már nem táplál, már nem ad nekem, akkor egyszer csak ott találom magam magányosan és egyedül. És akkor egyszer csak Isten érdekessé válik. Egyszer csak hozzá kiáltok. Velem legalábbis így történt, és történik újra meg újra. Mi lehet még? Bálványimádás nagyon jó volt. Mi lehet még, amitől szeretetlen maradok? A félelem. Nagyon jó, a félelem. A félelem. Maga a félelem, amit a szeretet kéne, hogy kiűzzön. Oké, azt gondolom, hogy a félelem azért egy nagyon ravasz csapda, mert telve van érzelemmel. A félelem nyilván egyrészt egy gondolkodásmód, tehát fölállítom az egyensúlyt, hogy ekkora a probléma, ekkora az erőforrás, ez nagyjából akkor nem kell félnem. Ekkora a probléma, ekkora az erőforrás, vagy hogy van, igen, akkor kell félnem, mert a probléma sokkal nagyobb. És akkor egyszer csak jön egy érzelmi oldala. És néha az van, hogy az érzelmi nyomás, a félelem már elkezdi manipulálni a gondolkodásomat is. A problémát óriásinak látom, az erőforrásaimat meg nevetségesen kicsinek. És mert ilyen módon érzelmileg manipulálva van az egész, nagyon nehéz megszakítani ezt a körforgást. De valójában azt hiszem, hogy a félelem úgymond spirálját is alázattal lehet megszakítani. Úgy értem, Jézus Krisztus azt mondja nekünk, hogy ne félj, én vagyok, bízzatok, amikor vizen járt, és szellemnek hitték. Azt mondta, hogy nem tudom melyiket mondta először, ezt a hármat mondta, hogy ne félj, én vagyok, bízzatok. És ez a tökéletes magyarázat rá, szóval figyelj, én vagyok a mindenható, és én veled vagyok, és kérlek, bízz bennem, én vagyok az erőforrásod, bármilyen hegy jön ellened, engem küldhetsz ellene. Bízz bennem. És ez meg kéne, hogy szakítsa a félelem körforgást. És azért nem élem meg gyorsan, mert be vannak ragadva az érzelmeim. És ha intellektuálisan még ki is számolom, hogy oké, ekkora a baj, vagy még lehet, hogy nagyobb is, de a válaszom meg a mindenható, aki így tudja eloltani a bajomat, gondolatban ez csodálatosan megvan, de az érzelmeim még mindig a rettegést fejezik ki. És nagyon sokszor nincs elég kitartásunk arra, hogy elég sokáig cáfoljuk meg, vagy mondjunk ellene a félelmünk okának csupán intellektuálisan, azaz szem, miközben az érzelmeink még mindig háborognak. Úgyhogy a félelem önmagában lehet egy... És igen, még egy nagyon jó gondolat, ez csak, hogy mennyire mély, hogy mert félek, a félelmem vádolja Istent. A félelem jelenléte automatikusan vádolja Istent. Ezt értitek? Mert ha én most így félek, akkor hol van Isten és az ő gondoskodása, ha nekem így kell félnem? Értitek a negatív spirált? És csak egész egyszerűen nem lehet más tenni, alázatban meg kell állni, és azt ki kell jelenteni, hogy ez egy hazugság. A félelmem hazudik nekem, nincs igaza, a félelmem hazudik, a mindenható velem van. És tudod, és lehet, hogy egy hétig, egy hónapig, két hónapig kell ezt megvallanom, míg az érzelmeim megnyugszanak, és elkezdik az igazságot kifejezni. Nagyon jó gondolat volt. Mi van még, és már túlszaladtunk az időn, de... Melyik? Ez csak nem...
Okkultizmus.
Maga az okkultizmus. Oké. Abszolút démoni megkötözöttség. Bizonyos értelemben házasság gonosz szellemekkel, akiknek olyan hatalma van és lett az életedben, hogy egyszer nem engedik a tiszta gondolkodást, nem engedik a szabadulást. És igazából... azt gondolom, hogy erre is a válasz egyszerűen Jézus Krisztus, és megint az alázat. Mert hogyan férhetne meg egy helyen, ugye ha valaki újjá van születve, és a Szent Szellem temploma, hogyan férhetne meg egy helyen az ördög, és a Szent Szellem nem tud. Ahol a Szent Szellem ott van, az ördögnek nincs helye. De joga van hazudni addig, amíg én a hazugságát elhiszem, és annak utat engedek. Ellene kell, hogy álljak. Azt kell, hogy mondjam, hogy hazugság. És lehet, hogy nem hagyja abba azonnal, lehet, hogy a kivetítései még mindig létrehozzák azt a furcsa érzést, a gondolatok még mindig visszhangoznak a fejemben, de ugyanúgy meg kell ítélnem, és meg kell pecsételnem, mint hazugságot. És elszaladt tőlem ez az ígéret. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. És pont ahol a minden gondotokat őrávessétek című szöveg van, legyetek józanok, mert az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, hogy keresve kit nyeljen el. Mert akit a gondjainak a terhe és a félelem rabul ejt, azt könnyű elnyelni. Ezért mondja Isten, hogy számíts rám, vesd rám minden gondodat, ne éld egyedül az életedet, mindenkor örülj, szüntelenül imádkozz, mindenért légy hálás, mert én veled vagyok. És amikor hagyod, hogy én szeresselek, amikor a hitedben elfogadod, hogy szeretlek, akkor megszabadulsz a félelemtől, megszabadulsz az aggodalomtól, megszabadulsz a terhektől. Nem azonnal, de néha azonnal, de nem azonnal, de egy héten, egy hónapon, egy fél éven belül, egy éven belül, vagy két éven belül, kit érdekel, ha ez az igazság, ragaszkodom hozzá, és megszabadulok. Irafi. Hogy elfelejtem. Abszolút, elfelejtem. Megint a szenvedés a megoldásra. Mert megjegyzem, hogy amikor jó napokat élünk, amikor minden kényelmes, amikor minden rendben van, akkor a gondolkodásunk könnyen megszokottá válik. Amikor nagy az egyensúly, akkor hát csak gondolom, amit gondolok. De amikor teher alatt vagyok, amikor jön a fenyegetés, akkor azonnal előkapom a fegyvereimet, akkor azonnal nézem, hogy mi is van, és azonnal ott vagyok Istennél, és azonnal fontos, hogy Isten szerete, és azonnal fontos, hogy megvalljam az igazságot. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de az én szellemiségemnek mindig segít, amikor nyomás alatt vagyok. Utálom ezt kimondani, de így van. És azt látom, hogy amikor a dolgok így kisimulnak, és minden happy-vé lesz, lazítunk, basszus, lazítunk. Pedig már annyiszor megfogadtam, hogy én már egy érett ember vagyok, hát én a jó időkben is tudom, hogy minden Istenem múlik, és egyébként tényleg tudom, és egyébként Isten amit csinált velem az elmúlt két évben, valami ilyesmi lett az eredménye, hogy tényleg ő vele kelek és fekszek, és tényleg őrá vetem a gondjaimat, és tényleg vele lélegzem, és amikor a dolgok jól mennek, szinte megijedek, hogy Uram, hol vagy? Basszus, a dolgok jól mennek, hol vagy? És akkor megint, és itt vagy, oké, rendben. Tehát el ne lépj innen, mert nagyon nagy bajban leszek. Tehát, hogy az ember lelke megtanulja, hogy ragaszkodjon az Úrhoz. És mekkora áldás, hogy megtanulhatjuk. Mekkora győzelem, ha mindenható embere vagy. A mindenható embere vagy. A barátja, a szeretetje. Örök uralkodó, aki ismeri Istent. Azta. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és Jézus, arra kérünk téged, hogyha ezek közül az akadályok közül bármi is, bármelyik is, vagy akár több ott lenne a szívünkben, akkor vedd el ezeket tőlünk, neked adjuk, te rád hajítjuk a sebeinket, a büszkeséget, a bálványainkat, a félelmünket, a feledékenységünket, te rád vetjük ezeket. És nem, ezektől egyedül nem tudunk megszabadulni, de te megszabadítasz minket, neked adjuk őket. Neked adjuk őket, Jézus. Szeretnénk egy félelem nélküli életet élni, mert te szeretsz minket, és mert a te szereteted uralkodik a lelkünkben, és mert igazán megismertünk téged. Köszönjük, Jézus, köszönjük. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt, hogy még soha nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor kérlek, tedd meg most, fogadd el őt, mint a megváltódat. Ő Isten, aki meghalt a világ minden bűnéért, múlt, jelen, jövő, kifizette az adósságodat, és csak annyit kér, hogy a te szabad akaratoddal mondj neki igent. Mondd, hogy elfogadlak, Jézus, mint a megváltómat. Elfogadlak. Csak mondd neki a szívedben, bárhol vagy, autót vezetsz, nem kell becsuknod a szemedet, mosogatsz, sétálsz, csak egyszerűen mondd neki, hogy igen. Csak egy apró igen, csak rebegd el, csak igen. Igent mondasz a mindenhatónak, igent mondasz a szeretetére, igent mondasz Istennek, és ő azonnal megment téged, örök életet ad neked, soha el nem hagy, végig visz az úton, és aztán magához fogad az örökké valóságba. Csak mondd neki, hogy igen, elfogadlak, Jézus, adj nekem örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. 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 Amen.